Nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 32. Zsoltárunk első versét énekeljük. 32. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Ó, mely boldog az oly ember éltébe, akit az Isten bevett kegyelmébe. Foglaljuk el helyeinket, és magasztaljuk tovább a mi Urunkat. 397. számú dicséretünk első három versét énekelve. 397. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt Ézsaiás próféta könyve 55. részéből, az 5. verssel kezdődő és a 11. verssel bezáródó ige szakaszt. Íme nem ismert népet hívsz elő, és a nép, amely téged nem ismert, hozzád siet az Úrért, Istenért és Izrael szentjéért, hogy téged megdicsőített. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok őt segítségül, amíg közel van. Hagyja el a gonosz az ő útját, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, ami Istenünk, mert bővölködik megbocsátásban. Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok az én útaim, így szól az Úr. Mert amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én útaim útaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál. Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda-vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magod át a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahova küldöttem. Isten szent lelke, tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit, és tőlünk azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek, válaszképpen hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt, így. Jöjj, Urunk, szerető mennyei Atyánk, Istenünk, jöjj hozzánk közel, és bár nem érdemeljük, mégis szólj hozzánk. Szólj, mert annyi baj és annyi bánat vesz minket körül, szólj, mert annyi megoldatlanság és annyi félelem szorongat. Szólj, mert betegségünkre nálad keresünk gyógyírt. Szólj, mert szavad ébreszt, gyógyít és vigasztal. Szólj, mert ha szívünkig és nem csak fülünkig ér a szó, akkor szavad megörvendeztet, és a lehetséges, járható, élő utat mutatja. Szólj, Istenünk, mert az ég és a föld elmúlnak, de hisszük, hogy a te beszédeid soha el nem múlnak, ahogy te magad mondtad. Szólj, mert nagy szükségünk van rád. Köszönjük, hogy a mi Urunkért, a Krisztus Jézusért meghallgattál bennünket. Ámen. Testvérek, az ige meghallására készülve 171. számú dicséretünket énekeljük. Megáll az Istennek igéje. 171. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt Hóseás próféta könyvéből, a könyv 11. részéből, annak 9. versét. Nem végzem el haragomnak izzását, nem fordulok vissza Efraim vesztére, mert Isten vagyok én, és nem ember. A szent vagyok te közötted, és nem haraggal jövök én, és az Urat fogják követni. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az alapige Hóseás próféta könyvéből való, és már a hosszabb ige szakasz is egy ószövetségi prófétától való. Ezek az igék együttesen is visszavisznek, visszavezetnek bennünket az ószövetség világába. Amikor Isten népe életében nagy baj volt, erőtlen volt valamiért a nép, vagy kiúttalan állapotba találtatott, és nem tudta, hogy most mit tegyem, vagy éppen bűnökben, engedetlenségekben, elbukott állapotban volt, testi vagy lelki fogságban volt, vagy éppen valami nagyon elbizakodott lelki állapotba, az Isten nélküliségben való járás gőgében, akkor Isten prófétákat küldött, akiket elhívott, aztán elküldött az ő népéhez azzal, hogy hirdessék meg abban az éppen való állapotában a népnek az ő akaratát. Kedves testvérek, az történt minden esetben, hogy amikor Isten szavát meghirdették a próféták, akkor abban ott volt vagy Isten útmutatása, a megoldás, a kiút, vagy ha makacsul ellenállásban maradt Isten szavával szemben a nép, akkor a próféta dolga Isten ítéletének a meghirdetése volt. Egy igei szópárral tudom nagyon egyszerűen ugyanezt elmondani. Térj meg, mert ha nem. Térj meg, mert ha nem, akkor ellened megyek. Azt látjuk, hogy a prófétákra Isten ezekben a rendkívüli élethelyzetekben, nehézségekben, bármilyen jellegűek is voltak, alapvetően ezt a döntő igei üzenetet bízta mindig. Térj meg, de ha nem teszed, elindulok ellened. Testvérek, a próféta az összekötő kapocs volt, olyan volt, mint egy postás, egy szócső. Rendszeresen látjuk őket, hogy Istentől üzenetet kapnak, és egyszer csak odaállnak a király elé, vagy a nép elé, és lesznek ők a kiáltó emberek, akik oda kiáltják mindenkinek, amit Isten nekik mondott. A próféta egy olyan ember volt, aki Isten szája és a nép füle között járt. Isten szájához odahajtotta a fülét, és a néphez elment, és amit meghallott, tovább mondta. Hogy hallja meg a nép. A prófétákra úgy tekinthetünk, hogy amikor Isten elhívta őket, végérvényesen Isten tulajdonai lettek. Az azt jelentette, hogy testestől, lelkestől Isten tulajdonaivá váltak. Istené lett az életük, Istené lett a szívük, Istené lett a szájuk, egész valójuk. Testestől, lelkestől. Amikor Istennek bármilyen mondani valója volt, a népe számára, ezt a próféta tovább mondta. Soha nem tehetett hozzá egyetlen szót se, el se vehetett belőle egyetlen szót se. Mert a próféta visszhang volt. Nem volt saját mondani valója. Csak visszaverte, visszahangozta, és így tovább mondta, amit Isten rábízott. Kedves testvérek, különösen is szomorú időszak volt az Isten népe életében, amikor Isten ezt is megvonta tőle, hogy megszólaljon. Azok voltak a legsúlyosabb állapotai Isten népének, mikor nem szólt hozzájuk az Isten. És a Szentírás följegyzi több alkalommal is, hogy nem volt akkor prófétai szó. Néha évtizedekig egyetlen szót sem szólt az Isten. Egyetlen szót sem. Nem üzent semmit. Kedves testvérek, ilyenkor mindig hagyta Isten az embert az istentelen állapotában. És várt. Isten örökkévaló Isten, van ideje. És ha kellett, évtizedekig egy szót nem szólt az ő népéhez. Egyetlen egyet se. Hagyta őket gőgjükben. Hagyta őket bűnükben. És hagyta őket bűnük minden következményében élni, és csak várt. Nem állt velük szóba. Nem szólt hozzájuk. Csak várt. Egy helyen beszél erről a Biblia, hogy ezek azok az idők, amikor mindenki azt csinált, amit akart. Nem ismerős? Mindenki azt csinált, amit akart. Mert Isten nem szólt hozzájuk. Milyen öntudattal és gőggel tudja kimondani a 21. századi ember is magára, azt csinálok, amit akarok. Vigyázzatok, testvérek, amikor Isten engedte, hogy azt csináljanak az emberek, amit akarnak. Az volt mindig a legsúlyosabb ítélet. Hogy engedte Isten, hogy tedd, amit akarsz. Hogy meglásd, hogy egyszer felébredj, hogy egyszer fájjon, hogy egyszer sírj, hogy egyszer megmozdulj, hogy újra vágyódj utánam, hogy kiálts végre utánam. Az örökké való Istennek van ideje. Van ideje nem szólni is, és várni. És amikor végre az ő népe kezdett sóhajtozni, amikor végre kezdett nekik fájni az Isten nélküliségük, az istentelen életük, mindig visszaható rossz döntései, mert az istentelen döntéseink visszahatnak, és szörnyű dolgok történnek velünk, bennünk és körülöttünk. Akkor Isten prófétát küldött. Amikor végre a nép lelke olyanná vált, hogy egyáltalán megállt, hogy újra oda tartsa a fülét Isten szavához. Kedves testvérek, éppen ezért a prófétai sors, az, amit a prófétáknak el kellett mondani ilyenkor, az drámai volt, kivétel nélkül, minden esetben. A legnagyobb prófétákat, mikor elhívta Isten, és rájuk bízta a szót, Ézsaiás ezt mondta, amikor Isten megmondta neki, menj és szólj, jaj nékem, elvesztem, mert én tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú a nép, ahova küldenél. Jaj, elvesztem. Amikor Jerémiást elhívja, hogy elküldje, akkor azt mondja Jerémiás, ne küldj engem, ifjú vagyok én. Isten pedig azt mondta, ne mondd nekem, hogy ifjú vagy, te csak menj, és mondd, amit rád bíztam, és én veled leszek. Ne félj tőlük, menj és mondd! Ezékiel próféta. Embernek fia, mondta neki az Isten, küldelek én téged Izrael fiaihoz, a pártos nemzetséghez, akik pártot ütöttek ellenem. Ők és atyáik vétkeztek ellenem minden mai napig. A kemény orcájú fiakhoz, makacs szívűekhez küldelek. Hát hogy lehet ilyen emberekkel beszélni? Mi lesz abból, ha valaki megmondja nekik, hogy Isten mit üzen? Drámai volt a próféták sorsa. Mert az emberek mindent szeretnek hallani, csak azt nem, ami igaz róluk. Azzal se szembenézni, se meghallani, se elfogadni nem szeretik. Kedves testvérek, mégis menniük kellett, és szólniuk kellett, mindig kétesélyes volt. Vagy az történt, hogy lett belőle, ahogy elmondták Isten üzenetét, bűnbánat és megtérés azoknak a szívében, akik azt meghallgatták, vagy fogcsikorgató, gyűlölködő indulat az ellen, aki Isten szavát tovább mondta feléjük. Sőt, gyilkosság. Jézus ezt mondta a prófétákról. Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik te hozzád küldettek. Egy más helyen ezt mondja, a ti atyáitok megölték a prófétákat. Számon kéretik-e nemzetségtől, mondja tovább Jézus. Minden próféta vére az Ábel vérétől, mind a Zakariás véréig, aki elveszett az oltár és a templom között. István az első keresztény vértanú, közvetlenül halál előtti percekben a gyilkosairól ezt mondta. A próféták közül kit nem üldöztek a ti atyáitok, és megölték azokat, akik eleve hirdették amaz igaz Jézus eljövetelét. Kinek ti most árulóivá és gyilkosaivá lettetek? Mi lett az utolsó prófétával? Ő volt keresztelő János. Levágták a fejét. Mert Heródes negyedes fejedelemnek elmondta, hogy paráznaságban él. És aztán eljött az idők teljességében Isten fia, a Krisztus Jézus. Azt mondta, megjelentettem a te nevedet az embereknek, és a te ígéidet nekik adtam. Mit csináltak vele? Keresztre feszítve megölték. Testvérek, a próféta sorsa drámai volt. Az igazság kimondása mindmáig hasonló következményekkel járhat, mint a prófétáké Izraelbe. Kedves testvérek, Európa a prófétai lélek hiányától szenved. Valójában Isten hiányától szenved Európa. Szenved azoknak a hiányában, akik Isten nevében elmerik mondani Európa betegségét és bűneit. Nem fér bele a mainstreambe. Hazudni kell, s hamis próféták voltak az Ószövetségben is. És itt élnek ma is a hamis próféták. Kedves testvérek, Európa zavara, utat tévesztett, bajban lévő állapota, erőtlensége. Prófétai lélek után kiállt. Csak Európa nem kiállt. Még nem kiállt mindig. Jólétében, gazdagságában, dőfében, gőgjében, hitetlenségében, semmit nem érő üres vallásosságában, liberális álhumanizmusában, istentelen betegségei sokaságában még mindig nem kiállt. A pusztulásába roham. Pedig felhangzik Hóseás prófétánál, épp az olvasott igében, mindezekkel szemben egy csodálatos örömhír. A bűnben, bajban, nyomorúságban, elesettségben lévő nép felé egy ígéret. Nem izzó haragom szerint bánok veled. Ezt a csodálatos ígéretet hoztam ma. Nem izzó haragom szerint bánok veled, mondja Isten. Igen, testvérek, felizzik Isten haragjám a bűneink miatt. Istenben nincs változás, sem változásnak árnyéka. Biztos észreveszed életedben, ha közel vagy, ha távol vagy Istentől, valamit, amit úgy mérsz, hogy tán haragszik rám az Isten. Vagy már világosan érzed és látod, hogy súlyos fegyelmezés alatt vagy. Talán magadnak megfogalmazod, joggal haragszik rám az Isten. Kedves testvérek, az írás azt mondja, hogy félelmetes dolog a haragvó Isten kezébe kerülni. Jaj nekünk! Talán nyakig benne vagy valamibe, amiről Isten előtt állva tudod, hogy szégyen és bűn, nyakig ülsz benne. Amiért joggal haragszik rád Isten. Talán nagyon régen messze jársz már tőle, templomig még eljutsz, de nagyon messze vagy tőle. Talán hiába hív, figyelmeztet, int, fenyít, jön bajjal, betegséggel, amiket használ, nem ő adja, csak használ. Beleenged rossz döntésekbe. azt éled át, hogy felizzott az Isten haragja. Azt az örömhírt kell tovább mondanom ma. Nem izzó haragom szerint bánok vele. Tehetném. Meg is érdemelné. De nem döntöm újra romlásba. Olyan csodálatos, hogy Isten ezzel az ígérettel jön ma közel hozzánk. Nem izzó haragom szerint bánok veled, és nem döntelek romlásba újra. Ó, ha Isten ember lenne, ha olyan lenne, mint mi, izzó haragunkba, hány embert döntenénk romlásba? Izzó haragunkba, hány embert halálba adna a gyűlöletünk, a bosszunk? Megtehetné az Isten velünk. Megtehetné azért, testvérek, mert nincs köztünk egyetlen jó sem. Olyan kijózanító, amit Jézus a gazdag fiatalnak mond, aki oda megy hozzá, és azt mondja, hogy lehet örök életem. És úgy szólítja meg Jézust, hogy jó mester. És Jézus így kezdi a válaszát. Ne mondj engem jónak, és te se akarj elbújni amögé, hogy te jó vagy. Mert senki nem jó, mondja Jézus. De sokszor hallom emberek szájából, én jó ember vagyok. Kihez képest? Akitől elváltál? Kihez képest? A gyerekettől? Ahhoz képest? Kihez képest? Az unokádhoz képest? Kihez képest méred, hogy jó vagy? A szívedben lévő indulatokhoz? A szádból kijövő szavakhoz? Kihez képest? Senki nem jó, mondja Jézus. Egy más helyen pedig ezt mondja az íge, nincsen csak egy igaz is, egy sincs, aki keresi és cselekszi Isten akaratát. Hát ha Isten szerint egy jó sincs, egy igaz sincs, már pedig itt csak te tévedhetsz, Isten nem, akkor kiállhat meg az izzó, haragú Isten előtt. Sokszor nem úgy van, hogy ember sincs, akinek volna türelmet hozzá, te hozzád. Nem érted, hogy nincs türelme én hozzám? Talán még az angyalokat is ki tudjuk hozni a sodrukból. És akkor Isten türelmével, jóságával mit szoktunk csinálni? Ne csodálkozz azon, ha megérzed, hogy Isten haragja felizzott ellened. De csodálkozz azon, hogy mégis így folytatja, de Isten vagyok én, és nem ember. A szent vagyok te közötted, és nem haraggal jövök hozzád. De hát miért? Miért nem hajtja végre Isten az ő izzó haragját jogosan az emberen? Rajtunk is. Mi változtatja meg, hogy izzó haragját nem tölti ki, hanem nem haraggal jön én hozzám? Van bennem valami? Tisztelten jelentem, nincs semmi, ami megváltoztatja Isten izzó haragját a bűneink miatt. Semmi nincs bennünk. Kedves testvérek, Isten nem haragja Jézus. Isten nem haragja egyenlő Jézus. Nem haraggal jövök én hozzád. Jézusban soha nem úgy jön. Jézus Isten nem haragja, de Isten bocsánata, kegyelme és szeretete. Kedves testvérek, csak akkor lehet megérteni ezt, hogy mi történik Isten izzó haragjával a bűn miatt, hogy mégse tölti ki ránk, és nem úgy jön hozzánk. Ha egyszer életünkben meglátjuk, hogy ki van azon a golgotai kereszten, és hogy nekünk mi közünk van hozzá. Ha fölnézel a keresztre, akkor azt látod, hogy Isten változatlanul gyűlöli a bűnt. Ha fölnézel a keresztre, akkor látod Isten izzó haragját. Ha fölnézel a golgotai keresztre, látod, hogy Isten nem hagy egyetlen bűnt sem büntetés nélkül izzó haragjában. Ha fölnézel a keresztre, azt is látod, hogy kitöltötte Isten a haragját. De nem ránk, hanem arra, aki ott a helyünkre állt. Ez a kereszténység. Ő Jézus. Ő volt, akin Isten az én bűnöm fölötti izzó haragját kitöltötte, mert ő Isten. Azt ne higgye senki, hogy elnéz egyetlen egy embernek, egyetlen egy vétkét Isten. Soha, mert ő szent, nem tud elnézni rajta, nem tud túllépni rajta. De küldött egy megoldást. Jézus Krisztust. A bűneim feletti izzó haragját. A bűneimmel együtt. Jézuson megbüntette. És kitöltötte. Ma is haragszik Isten a bűnök miatt. Ma se nézi el. Soha nem fogja elnézni, mert Isten ő és szent. Egyedül Jézusért nem jön Isten szembe velünk izzó haraggal. Egyedül Jézusért nem bűneink szerint büntet az Isten. Nem azért, mert vallásos vagy hívő emberek vagyunk. Nem azért, mert Bibliát olvasunk. Nem azért, mert templomba megyünk. Nem azért, mert keresztények vagyunk. Ennek mindnek csak hálás következményének kell lenni annak, hogy Isten az ő izzó haragját a vétkeim fölött nem Takaró Tamáson tölti ki. Mert haragszik. És Jézus nélkül joggal érzed, hogy haragszik. Joggal érzed, hogy ítél. Joggal érzed, amikor súlyos keze rajtad van. De Jézus golgotai áldozatáért létezik Isten nem haragja. Létezik Európának. Népünknek, személyesen nekünk. De vigyázat, testvérek, vagy-vagy van. Térj meg, mert ha nem, ellened megyek. És kitöltöm izzó haragomat. De Isten nem ezt az utat akarja járni. Isten nem akar haragudni. Isten nem akar senkit megbüntetni. Már megtette. Nem haraggal jövök. Jézussal jövök. És Jézusban van bocsánat, van kegyelem. Van új kezdet. Higgy az Úr Jézus Krisztusban. Ő Isten nem haragja. Elrontott életed minden bűneért. Egyedül ő. Ő Isten bocsánata számodra. Egyedül ő. Ő Isten szeretete számodra. Európa egyetlen esélye, hogy megmaradjon. Jézus. Jézus egyedül. És ha ezen az úton nem kell, akkor Isten kitölti az izzó haragját. Befejezem. Gondold át, testvér, ma az életedet itt. Egy kicsit csendbe. És ha úgy látod, hogy van mit bűnként megvallanod Istennek, nem ulaszd el. Ne menj ki anélkül innen. Ne menj ki. Fordulj oda Jézushoz, és fordulj el a bűnöttől. És Isten elfordítja a haragját rólad. Jézusért. Elfordítja. És helyette kiterjeszti rád a kegyelmét, az irgalmát, és a bocsánatát, és átélsz valami csodálatos dolgot, hogy szabad vagy, és békesség tölti el a szívedet, és öröm, és hála. Csak higgy Jézusban, és üdvözülsz, mind te, mind a te egész házad népe. Csak higgy Jézusban. Imádkozzunk. Köszönjük, szerető édesatyánk, és köszönjük neked, Krisztus Jézus, hogy ezt a megoldást gondoltátok el ott, a mennyei tanácsvégzésben, az idők kezdete előtt. Neked külön köszönjük, Jézus, hogy igent mondtál arra a golgotai keresztre. Tudván tudtad, hogy az Atya izzó haragja minden emberi bűnön rajtad töltetik ki. Az én bűneimért is. Köszönöm, Jézus, hogy nem álltál félre. Bár fölkiáltottál, hogyha lehetséges, múljon el tőled ez a keserű pohár. De engedelmesen így folytattad, mégse úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te, atyánk. Köszönjük azt a csodát, hogy van bocsánat, van új kezdés, ami Urunkért, a Krisztusért. Köszönjük, hogy elfordított haragodat, és kiterjeszted ránk jóságodat. Könyörülj rajtunk, hogy merjünk és tudjunk őszinte bűnbánó imákat mondani, és elfordulni a mi vétkeinktől, és odafordulni hozzád. Légy hozzánk irgalmas, Urunk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Mindezeknek utána a minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jelzem, hogy benne hozzáférhetőek a vasárnap délelőtt elhangzó igehirdetések nyomtatott formában is. Jövő héten sajátosan, különlegesen alakul az egész heti programunk, gyülekezeti programunk. Ennek két alapvető oka van. Az egyik az, hogy a keddi alkalmak és a hivatal is zárva lesz, illetőleg elmaradnak. Ennek az az oka, hogy kedden lesz Urkúton a másik, a nagyobbik épületünk hivatalos átadása, átvétele, ezért ott kell nekünk lenni már hétfő estétől kezdődően. Az volt a tapasztalatunk, hogy ez egy jó 3-3,5 óra volt az előző épületnél, mire az egész munkafolyamaton végigment az ellenőrök csapata számítógéppel, majd azt követően elkészült és aláírásra kerültek a jegyzőkönyvek, aztán zártunk és utána megtettük hazafelé a 150 kilométert. Nyilván most 11 órára fognak érkezni délelőtt kedden az ellenőreink, úgy tudjuk hárman jönnek most, szeretettel várjuk őket, de ez azt is jelenti, hogy sem hivatalt nem tartunk, sem a kedd délelőtti, sem a kedd délutáni órát nem fogjuk megtartani, tekintett arra, hogy nem lesz itt senki. Sem nyitni, sem zárni senki. Szerdán 7 órakor kóruspróba, csütörtökön délelőtt 10 órakor bibliaóra, csütörtökön este 6 órakor az ifi órája, a pénteki 3 ifjúsági óra pedig azért marad el, mert pénteken 5 órakor itt a templomban esküvő lesz. Pénteken 5 órakor itt a templomban esküvő lesz, nyilván akkor ifjúsági órákat sem tudunk tartani. Köszönjük azoknak, akik az Urkúti munkálatainkat segítik. Nem megy a mikrofon, hangosabban beszéljek? Lekapcsoltad? Most már megy. Köszönjük azoknak, akik az Urkúti munkálatainkat segítik, anyagi erejükhöz mérten, és bátorítunk erre minden egyháztagunkat. Gyerekeink, unokáink számára hisszük, hogy menedék lesz az Urkúti konferencia központunk, bármilyen világ is jön, Európára is, a kereszténységre is, magyar népünkre is. Ez egy menedék lesz. Lehetőség lesz ott megerősödni, összekapaszkodni, egymásra figyelni, egymást szeretni. Meggyőződésünk, hogy áldások, örömök és gyógyulások helye lesz ez az Urkúti központunk. Segítsük áldozatok árán is megvalósulni. Jelentem, hogy 45 fővel ifjúsági csoportjaink Mátraházán vannak egy csendes hétvégén, a beosztott lelkész, ifjú Takaró Tamás vezetésével, aki ma délelőtt ott prédikált. Nyilván hiányzik ez a 45-50 fiatalunk. És végül házasulandókat hirdetek. Takács Péter református vallású, konfirmált közgazdás testvérünk jegyzette, Takaró Mónika református vallású, konfirmált intézményvezetőt. Házasságok megáldása 2015. október 9-én, azaz most pénteken, délután 5 órakor lesz itt a templomban. A fiatalok hívják és várják a gyülekezetet esküvőjükre és az azt követő szeretett vendégségre is. Záró énekünk a 397. dicséretből csak egyetlen egy vers, csak az órát nézem mindig, hogy hol tartunk. Tehát a 397-ből az 5., csak az utolsó vers, majd azt követően a magyar himnusz.